Felelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
És jó nap, Richard, az Akkord alapkezelő portfólió menedzser a vonalban. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt minden hallgatónak!
Aki nem más, mint egy megélhetési bűnöző a tőkepiacon. Legalábbis a bejegyzésedet olvasgatva a megélhetési bűnözésről, azt a saját történetedet mesélted el, nagyon tanulságos. Na, mondd el nekünk is.
Elmesélem
akkor.
Itt is.
Jó, igen, igen.
Ez pontosan egy éve történt a koronavírus turbulenciában. Én arra játszottam, hogy soha, de tényleg soha nem fordult elő olyan az S&P 500 indexel, mondjuk az elmúlt 80-90 éves történetében, amióta a története van, hogy egy nagy emelkedés után a 207-es mozgó átlagot egy esésbe úgy törj át, hogy onnan nincs egy legalább 50%-os fölfelé korrekció. Ez a fölfelé korrekció, ez megtörtént 87-ben, 2000-ben, 2008-ban, de még a 29-30-as körben is, és én azért abban gondolkoztam tavaly, hogy a 3390 pontról az esésnél olyan 2700 pont környékén már lehet vásárolni.
Ugye ez az az esés, ami a koronavírus berobbanása
után
egy ilyen irgalmatlan nagy zakó volt a tőzsdéken, naponta 4-5-6-8%-okat szakadt.
Igen, de nem nagyon volt három esőnap egymás után, tehát folyamatosan jöttek a visszapattanó napok, amik meg kegyetlenek voltak napon belül fölfelé. Tehát ilyen nagyon-nagyon őrült nehéz piac volt. De én arra számoltam, hogy ahogy meg kellett volna venni 18 karácsonyán a 2346 pontos szintet, ami milliméter pontosan a 207-es mozgó átlag volt, és onnantól nem is nézett vissza a piac, és ment föl kegyetlen tempóban egész 2019-ben, hogy akár mekkora hír is a koronavírus, majd jön a Fed, majd megnyugszik mindenki, és meg kell venni a 207-es mozgó átlagot, ha másra nem, mint hogy a korábbi 700 pontos esésnek a felét visszahozza a piac. És én március 12-én vásárolgattam ilyen Tesla, Netflix, Microsoft, Amazon, tehát tech részvényeket, mert arra számítottam, hogy nekik jobb lesz a dolguk, miként az ilyen eséseknél jobb szokott lenni, ha indul a pattanás. Ez egy ilyen tapasztalat volt a múltból. Március 13-án egy óriási emelkedett a piac, Donald Trump mesterien pumpálta föl, és hiába járt a hétközben 5-6%-kal is a 207-es mozgó átlag alatt, sikerült bezárni a fölötte, én megnyugodtam a hétvégére, hogy itt volt az egésznek az alja, hát egy óriásit tévedtem, mert ez 6 nap múlva jött el, de az a 6 nap az nagyon-nagyon kegyetlen volt, mert onnan még 2700 pontról 2200 pontra leesett az index, tehát az esésnek nem azt mondom, hogy a fele, de a 40%-a még onnan jött ez alatt a 6 nap alatt. Ugye a hétvégén...
Mert akkor a fundamentum, a hírek fölírták a technikát, ugye?
Hát a hétvégén ugye nagyon elromlottak megint a koronavírus adatok, és a Fed vasárnap magyar idő szerint éjfél előtt nem sokkal, ugye amerikai keleti parti idő szerint 6 óra előtt délután, levágta nullára azonnali hatállyal a kamatot, 700 milliárdos mennyiségi lazítás jelentett be, és ebben a pillanatban a piac, a futures-ök kinyitottak egy icipici pluszban, úgyhogy hétvégén már arra lehetett számítani, hogy -3-4%-ban lesznek, és 15 perc alatt felfüggesztették őket lefelé. Tehát egész nap egy totális vérfürdő volt, teljesen befagyott mindennek a piaca aznap, az állampapíroktól kezdve, a bitcoinon át, még az aranyon át, mindennel óriási gond volt, a részvényekkel is 12%-ot esett az S&P 500, és én buktam egy méreteset, úgyhogy hát esélyem nem volt reagálni érdemben erre a dologra, és hát gyakorlatilag a sebeimet nyalogattam egy-két napig, hogy hát mi történt, de stoppoltam, tehát azt mondtam, hogy a veszteséget meg a láthatatlan dolgokkal nem fogok menni, és megtaláltam szerdára a Teslát. A Teslát, ami a mostani árakkal, tehát ez az 1:5 részvény alaprózással, ugye a 78 dollár volt a korábbi csúcsa 2017-18-19-ben, és 2019 végén innen tört ki, és ment föl 190 dollárig. És ezen a március 18-i napon visszatesztelte a 78 dolláros árszintet. Én 80-on megvettem, a nap még nagyon-nagyon rosszul nézett ki, de már másnap egy óriási húzás volt a Teslában. Ezt hívják ugye paritásváltásos kereskedésnek, vagy ügyletnek, amikor a korábbi ellenállásából támasz lesz a papírnak. És mi következett be a hétvégén? Egy őrületes öntés megint a pénteken és a hétfőn, és pénteken én 10% nyerőben eldobtam ezt a pozíciómat, ami 88 dollár volt, hát mondani se kell, én nem a 880-ra mondom, hogy azt néztem, mert én nem hittem az egész tavasztal abban, hogy ez lesz, ami lett végül a világból, de hogy egy 150 dollárig ez egy megtartható pozíció lett volna, ami egy parádés ügylet lett volna még úgy is, és még úgy is megélhetési bűnözés lett volna utólag ítélve, de még 300-on vagy 500-on eldobva is ezt a papírt. Tehát elkövettem azt a hibát, hogy hagytam, hogy az előző időszakbeli negatív hangulat és az egész dolog, ami körbevett, oda juttatott el, hogy volt annyi profitom a Teslán meg egy másik ügyleten, ami nagyjából fedezte a hét elején bekövetkező masszív és váratlanul a vakoldalról jött ütést, amit kaptam, és tulajdonképpen itt a rövidtávú szemléletemmel egy nyugodt hétvégére elmentem, majd a következő kedden néztem azt, hogy megindul minden idők egyik leggyilkosabb emelkedése, és onnantól kezdve két nap alatt, három nap alatt húztak egy 20%-ot a piacon, és már le is voltam maradva mindenről.
Miért nem vetted maga vissza?
Nem hittem már akkor abban, nem hittem, tehát onnantól már nem volt meg az a tisztasága, tehát vannak pozícióknak tisztasága, ha tiszta pozíciókban hiszünk, és tiszta setupokban, akkor ez egy tiszta setup volt, hogy ott 78 dolláron kell venni, és egy héten belül nullás stopot kell ráhúzni. Tehát ez lett volna a tiszta setup, ha önállóan nézzük a trédet, ez a tisztasága van meg. Ezt írta felül az a hangulat, ami szerintem azért nagyon sok befektetőt megérintett akkoriban, és nagyon-nagyon gyilkos volt, tehát a nyomás, amit a piac elhelyezett. Ugyanaz a fajta nyomás, amit a tévés vetélkedőkön helyeznek el az emberekre, amikor már megy föl a nyeremény 1 millió, 3 millió, 5 millió, és akkor kivásárolják őket, már közel állnak mondjuk a 25 vagy 50 millió forinthoz, és kivásárolják őket, pedig jó valószínűségük lenne arra, hogy ugye célba csapjanak egy nagyobb lehetőség mellé.
És akkor mi a fő tanulság, hogy nem szabad tehát teljesen ki kell hagyni ezeket a nagyon, nagyon nehezen nem figyelembe vehető rövid távú tényezőket. Ha én ragaszkodom hozzá, ki találtam, ugyanakkor hát...
Ha stopot be tudom húzni, tehát tulajdonképpen a tanulság a set and forget stop. Tehát, hogyha megvan ez az ügylet, és az elején kitaláltam, és abban a pillanatban meg tudom mondani, hogy hol van a stop, akkor meg kell adni egy időt, hogy nem veheti ki más ezt a pozíciót. Vagy a stop, vagy meg kell élnie azt az időtávot, amire gondoltunk. És ebben az óriási tanulás és tanítás nekem az a LeBron James, aki szerint ugye távlatokban kell tudni gondolkodni. A James-el történt az 18 évesen, hogy még gimnazista volt, mindenki tudta, hogy a Jordan utáni legnagyobb játékos lesz, minimum, ha már nem nagyobb mostanra, de akkoriban is már úgy kezelték, hogy ő az új Michael Jordan 2003-ban a Nike, a Cleveland mellett már külön egy embere ott lakott egy éven át, aki próbált barátkozni James-el, hogy majd hozzájuk szerződjön. Az Adidas is ott sündörgött körülötte, és a Reebok lemaradt erről a dologról. És a Reebok úgy gondolta, hogy a 18 éves, még akkor pénzzel nem rendelkező James, aki csak a jövőben ugye jelentkezett az NBA-nek a draftjára, bekínálta egy 10 millió dolláros aláírás pénzzel, magánrepülővel elvitette a Massachusetts-i központba, és 100 millió dolláros szerződést elé tettek 10 évre, és plusz 10 millió dollárról letettek egy csekket, hogy ne menjen el már a Nike-hoz és az Adidas-hoz. Egyébként éves szinten a szerződés annyi volt, mint Kobe Bryant-nek háromszoros bajnokként 7 év után a szerződés, ez óriási volt a pénz. És a 10 millió dolláros csekket letették elé, vagyis nem is elé, hanem az anyjának adták oda, akik egészen elképesztő szegénységben élték korábban a gyermekkorát a Jamesnek és ugye az anyuka, és ott hagyták őket pár percig, és nagyon-nagyon megdöbbentek a Reebok vezetője, amikor LeBron James nemet mondott, majd visszareptette magát a suliba, bement, ez egy csütörtöki délután volt, bement pénteken még élvezni azt, hogy egy átlagember relatíve, meg a következő heteket, és nem volt hajlandó egy pillanatnyi impulzus, itt a pillanatnyi impulzus,
világos, amikor fölülírja a párhuzamot.
Nagy történetet, akkor van baj.
Aha. Hát még rengeteg...
Hogy pozitív nóttal fejezzük be ezt a dolgot, van tanító emberünk erre. Uh-huh.
Igen, és érdekes, mennyire más területről is. Meg egy csomó kérdés fölmerül még ebből, hogy mikor zárjuk a pozíciókat, mikor nyissuk, illetve mikre érdemes még figyelni, miket érdemes figyelmen kívül hagyni, meg a stoppokkal kapcsolatosan, majd térjünk rá vissza később. Köszi szépen,
tök izgalmas. Igen, egyébként érdekes, hogy aránytalanul keveset foglalkozunk ezzel. Igen. Egyébként. Ezzel a kereskedés pszichológiai résszel pedig többet kellene.
Sok múlik rajta, főleg a mostani piacon, igen. Na, köszi szépen, szép napot, jó munkát.
Szép napot.
Szia, szia! Jó nap, Richárddal beszélgettünk, tehát az Accord alapkezelő portfólió menedzserével arról, amit ő megélhetési bűnözésnek nevezett el. Hát igen, amikor az embert kizökkentik olyan tényezők, amiknek nem szabadnak kizökkenteni, és így hajol el a jó nagy nyereség alól, vagy más esetben hajol bele egy nagyobb bukóba, ez is előfordulhat.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.